Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.
Brüsszeli Hét.
A több éves, gyakran már tragikomédiába hajló Brexit folyamat úgy tűnik a végére ér. Boris Johnson pártjának jelentős győzelme biztossá tette, az Egyesült Királyság 2020. január végén kilép az Európai Unióból. De mi történt? És mi lesz ezután? Erre keresem a választ Fóris Györggyel, a Bruxinfo elemzőjével.
Mennyire volt ez egy újabb Brexit népszavazás, ez a parlamenti választás?
A 2016-os szavazás egyértelműen egy kérdésről szól. Kilépjünk, vagy bennmaradjunk? Az más kérdés, hogy azok, akik szavaztak, utána aztán különböző szempontok szerint szavaztak, és közülük esetleg egy jelentősen nagy arány nem igazán tudta, hogy mit jelent pontosan az Európai Uniós tagság, és alig tudtak valamit az euróról, még kevesebbet a bürokráciáról, hanem akkor is a saját életkörülményeik változását reagálták le, például azzal, hogy elutasítanak egy erőteljes nemzetközi elköteleződést. A mostani szavazás egy érdekessége az volt, hogy ez tulajdonképpen parlamenti szavazás volt, tehát itt pártok versengenek kormányzati pozícióért, és ebben a versengésben a különböző pártok különböző fókuszokkal álltak fel. A munkáspárt láthatóan szinte kerülni is akarta a Brexit témát, ennek megvan a maga háttéri magyarázata a saját pártstruktúráján belül, és ők tényleg társadalmi változások mentén érveltek egy kormányprogram, egy leendő kormányprogram jegyében. Míg a konzervatívok, a konzervatív kormányt jelenleg vezető, valójában a konzervatív párton belül relatív kisebbségben levő politikai, pártpolitikai elit, változatlanul és kifejezetten továbbra is a Brexitet helyezte előtérben. Ez azért érdekes, mert a népszavazásnál egyértelmű volt a kérdés, bennmaradás párti vagy kilépés párti vagy. Mint mondtam, ennek persze különböző motivumai lehetnek, és ennek megfelelően feszültek egymásnak az emberek, akkor látszott, hogy milyen arányban. Most viszont elvben az a tét, hogy kormánypárt akarsz-e maradni vagy sem, megtűzdelve főleg konzervatív oldalon azzal, hogy egyúttal a Brexit mellett is kampányolok. Ez egy csapda. Ugyanis azt tudni lehetett, hogy a konzervatív párton belül is egy nagyon jelentős hányad, ez például kiderült a brit parlamentben is, akár bennmaradás párti, mondjuk ez a viszonylag kisebb arány, de azért jelen vannak, akár a rendezett, lágy, kis áldozatokat követelő kilépést támogató kör csak. És az a kemény kör, amelyik akár megállapodás nélkül is hajlandó lenne drasztikusan kiválni az egészből, a szobában is a jelenleg Boris Johnson által fémjelzett, és a mögötte álló kemény ma konzervatív kör, ami például a parlamenti erőviszonyokban az előző ciklusban az egyharmada volt csak a konzervatív képviselőknek. Na most miért érdekes ez? Mert jelenleg a konzervatív párt kormányon van. És a konzervatív képviselők egy dilemmába kerültek azzal, hogy ha azt szeretnék, hogy továbbra is konzervatív kormány legyen, akkor meg kell szavazniuk a jelenlegi kormány programjával együtt is jelenlegi kampányoló konzervatív vezetést. De ezzel viszont kicsit szembe mennek a saját korábbi Brexit álláspontjuknak is. Nagy valószínűség, hogy közülük korábban a Brexit népszavazás idején jó páran a bennmaradásra szavaztak. Most választaniuk kellett, hogy melyik ujjukba harapjanak a konzervatív párt kormány győzelmébe, vagy pedig a szerintük nem jó irányba haladó Brexit politika megbüntetésében.
Lehetett ebben a pontban egységesítő erő maga Boris Johnson személye?
Nem feltétlen, sőt Boris Johnson továbbra is alapvetően megosztó. Kicsit Donald Trump jelenségről van szó, ő egy rendkívül jó retorikával, ügyes fellépéssel, populárisan, könnyen vonzerőt keltő politikus, aki, fogalmazunk így, az egyszerű poénokra és nyitottságra fogékony tömegek, átlag tömegek szemében könnyen tud hangot találni. Ez segíthetett abban, és itt jön be az imént említett kampány másik érdekessége, és tulajdonképpen ezzel tudott Johnson sokat kaszálni, népiesen szólva, hogy miközben ő a konzervatív felé tudta mondani azt is, hogy mi most a kormány megtartásáért harcolunk, tehát mindenképpen kell, hogy mellettünk maradjatok. Különben jön, és ez volt a másik fő tényező, Jeremy Corbyn, a mumus, a marxista, radikálisan ortodox munkáspárti vezető és az ő kormánya. Azért ezt is számítani kell, hogy nagyon sokat segített a konzervatív győzelemben, hogy régen volt sokak szemébe, és főleg konzervatív oldalon annyira riasztó alternatív miniszterelnök jelölt, mint most. Ez szintén egy olyan tényező volt, ami összezárta a konzervatívokat, hogy lehet, hogy nem tetszik a Brexit mostani módszere, de azért Corbyn nem. Tehát a konzervatívok összezártak, hogy kormányon maradhassanak, és hogy ne lehessen a munkáspárti kormány. Ezzel még nem biztos, hogy nagy arányban nyert volna, sőt, hát legutóbb Theresa May ugye még veszített is, hanem meg tudta szólítani viszont a programjának, a kampányának Brexit részével azokat a munkáspárti szavazókat, amelyek tömegesen egy elég nagy arányt tesznek ki az úgynevezett vidéki, közép és főleg észak-angliai körzetekben élő embereket, akik az elmúlt 10-20-30 évben nagyon komoly vesztesei lettek a globalizációnak. Az most egy kérdés, hogy ez valószínűleg így történt volna akkor is, hogyha Nagy-Britannia már akkor sem EU-tag, és egyszerűen csak a globális változások hatására a meglévő brit gazdasági struktúrában ők mindenképpen ellehetetlenültek volna a régi típusú gazdasági ipari szerkezetükkel, ami már nem versenyképes. Nem versenyképes globálisan se, nem volt versenyképes az EU piacon se. Ezért ezek a rétegek elszegényedtek, totális az elégedetlenség, és ők mindenképpen bármilyen ilyen drasztikus kereskedelmi nyitást, nekik veszteséget okozó környezetet tagadnak.
Viszont hadd térjek itt akkor vissza az első kérdésemre. Az ő megszólításuk, mint hogyha kísértetésen hasonló lenne a Brexit kampányra, nem? Mert akkor is ezeket a rétegeket szólították meg.
Hát ez az, de itt mondom, hogy itt tudathasadásosan keveredett egy sima Brexit kampány egy parlamenti választási kampányal. És a Johnsonnak az volt az ügyes húzása, hogy ezt a mostani kampányába összetudta egyeztetni. A munkáspárt pedig ott veszített végképp, hogy ők viszont drasztikusan ketté választották a kettőt. Johnson továbbra is megszólította azokat, akik már 2016-ban is arra szavaztak, hogy ki kell lépni az Európai Unióból, mert ők úgy érzik, hogy a jelenlegi életkörülmények romlásának az egyik oka ez az erőteljes külső verseny kihívási kényszer, amiben ők belerokkantak. Most más kérdés, hogy a kormányuk tehetett arról, hogy nem segítette őket alternatív gazdasági megoldásokkal, hogy lábon maradjanak, de a spontán megérzett érzés minden esetre ez volt. Ennyiben tehát ismétlődik a népszavazási kampány rész, de ez csak a megfejelése annak, hogy közben Johnson azt is tudta, hogy mivel itt egyúttal parlamenti választási kampány is van, a kormányon maradási pártfegyelem viszont meg fogja rendszabályozni a konzervatív párton belül azokat, akik esetleg egy Brexit népszavazásnál nem feltétlenül támogatták volna az ő vonalát.
Mégiscsak egy Európai Uniós műsorról van szó. A mostani felhatalmazással miben lehet más a britek, a Szigetország, az Egyesült Királyság, illetve az Európai Unió viszonya? Mert ugye most már biztossá vált, vagy válik talán, hogy január végén elhagyják a britek a közösséget. Egyrészt biztossá válik-e, másrészt mi jön azután?
Majdnem biztos, hogy biztossá válik. Ezen a héten a jelek szerint a brit parlament meg fogja szavazni a legutóbbi kilépési megállapodást. EU oldalon a tagállamok részéről a jóváhagyás tulajdonképpen korábban már elviekben megszületett. Itt egy formális Európai Parlament végső jóváhagyás, és azt követően egy újbori tagállami szentesítés kell, csak mindenki arra számít, hogy ez január folyamán akadálymentesen meg tud történni. Olyannyira, hogy gőzerővel folyik a következő szakaszra való felkészülés. EU oldalon szerveződik az új tárgyaló tím, megvan a régi új vezetője, hogy ki fogja a tárgyalásokat vezetni, ugyanaz a Michel Barnier, aki a kilépési megállapodást is kitárgyalta. Mindenki arra készül, hogy hogyan lesz a folytatás, és hogy mi fér bele abba a 9 hónapba, 11 hónapba azt veszünk, de hát 2 hónapot kell szállni ratifikációra is, amely idő alatt egy életképes megállapodást egy új viszonyrendszerről meg ki lehet tárgyalni, és aztán az szerint lesz már a viszony a jövőben.
Ha lehet így fogalmaznom, akkor csak Nagy-Británia, az Egyesült Királyság február 1-én csak formailag nem lesz az Európai Unió tagja?
Több szakaszról van szó. 2020-ban az Egyesült Királyság jogilag nem lesz az Európai Unió tagja, ami azt jelenti, hogy nem lesz továbbiakban ráhatása arra, hogy milyen döntések születnek az Európai Unióban, mert semmilyen szervezetében nem lesz már tag, személyesen senkivel nem lesz jelen. Másfelől viszont 2020 végéig még életben lesz egy átmeneti szakasz, annak érdekében, hogy ne brutálisan szakadjanak meg az egymáshoz kötődő viszonyok, akár kereskedelmiekről, szolgáltatásiakról, akár bármi másról van szó. Ezért egyelőre minden ugyanúgy folytatódik majd tovább, mintha a Nagy-Britannia tag lenne, ami mögött az a vélelmezés állt, hogy eredetileg az átmeneti időt 2 évre szánták meg, érzem, csak ugye késett a kilépési megállapodás véglegesítése. Az átmeneti időszak alatt ki lehet tárgyalni egy új keretrendszert a folytatásra. Az igazi vízválasztó tulajdonképpen nem 2020-ban, hanem 2021-ben lesz, amikor már az átmeneti időszak rendelkezései sem érvényesek, tehát végképp megszűnik minden. Addig érvényben volt egységes piacra érvényes szabadkereskedelmi rezsim, ami az összes kereskedelmi gazdasági viszonyrendszerre a 45 éven keresztül létezett, na az végképp meg fog szakadni teljes egészében 2021-ben, és a tét az, hogy 2020-ban, abban a néhány hónapban, ami rendelkezésre áll, sikerül-e egy annak alternatívát kínáló új kapcsolatrendszert kitárgyalni. Ez egy nagyon érdekes dolog, történelemben egyedülálló, mert a legtöbb kereskedelmi típusú tárgyalás mindig azt célozza, hogy egy relatíve sovány kapcsolatrendszerre rendelkező egy vagy több partner bővítse, mélyítse a kapcsolatait. Ez az első alkalom, amikor arról kell tárgyalni, hogy egy egymással teljesen egybenyitott két partner hogyan szűkítse be, építse le egymás közötti kereskedelmi és gazdasági viszonyrendszerét, mikor veszít a legkevesebbet azzal, hogy ezt megteszi, miközben a elválasztás miatti igény, legalábbis az egyik fél valamennyire már kielégítve lát.
Az egyszerű állampolgár szemszögéből lesz változás, mondjuk, hogyha januárban megy az Egyesült Királyságba, vagy mondjuk egy brit jön a kontinensre, illetve hogyha mondjuk már februárban?
Még egyszer mondom, 2020-ban ilyen szempontból még semmi nem változik, 2021-től lesz a vízválasztó.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Békés boldog karácsonyt kívánva, köszönöm figyelmüket, Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!